Tiszteltem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Ezúttal Floridába utazunk, nagyon sok mindent meg fogunk itt nézni, az Orange State-be, a Narancsállamban, és elmegyünk majd Miami-ba is, de annyi sok más helyre is szerintem nagyon élvezetesnek fogják tartani reményeim szerint ezt a mai egy órát. Florida az Amerikai Egyesült Államok délkeleti állama, és Miami a legnagyobb város, de korántsem a főváros, hiszen megszokhattuk azt, hogy az Egyesült Államokban általában kisebb vagy közepes városokat választottak az államokban fővárosnak pont azért, hogy ne terheljék túl az amúgy is növekvő metropoliszokat. Emiatt jó pár helyen teljesen más a főváros, mint gondolnánk. Texasban sem Dallas a főváros, hanem Austin, és sorolhatnám tovább, Kaliforniában sem San Francisco vagy Los Angeles, hanem Sacramento, és itt tovább, és itt tovább. Floridában nagyon sokan élnek, akik Latin Amerikából érkeztek, kubai emigránsok rengetegen vannak, és afroamerikaiak is rengetegen vannak, ezt azért tapasztaljuk. Összességében 22 millió körüli a floridai lakosok száma. Egy nagy kiterjedésű félszigetről beszélünk lényegében, a Mexikó-öbölből az Atlanti-óceán és a floridai szoros között, és túlnyomó részt Floridánál ugye tengerpart van, erről ismerjük, hogy Floridába megyünk, akkor biztos, hogy a tengerhez megyünk. Ha északra tartunk, akkor pedig Georgiába jutunk, meg Alabama államba, hogyha másik résznél megyünk ki. Én voltam mind a kettőben, és autóval is voltam több alkalommal Floridában, repülővel is, és gond nélkül le lehet ide autózni New Yorkból, nagy túra, de meg lehet ugrani. És Amerikában általában jó autózni, mert rendkívül jó minőségűek az utak, sok van közöttük, ami nyíregyenes, kétszer, kettő, kétszer, háromsávos, de voltam kétszer, ötsávos autópályán is. Egy dologra kell vigyázni, hogy csigalassúsággal kell menni, mert mindig valahol ellenőrzik a sebességet, és ott mindig mindenki ezt betartja. Tehát ha kiírták, hogy 65 mérföld, akkor az 65 mérföld. Tehát a legtöbb helyen, mondjuk kilométer per órában durván 90-nel lehet menni, akkor is, amikor egyébként nem látjuk az út végét, és teljesen egyenes, mert a horizontba vész a nyíregyenes út, és senki nincsen, hát akkor is 90-nel kell menni. Hát aki ezt így kibírja, annak tényleg van lelki ereje, vagy pedig jó a tempomatja. Rengeteg pálmafát találunk errefelé, erdőségeket, ugye egy nagy mocsarat, az Everglades-et, és sok minden mást. Kellemes, párás, szubtropusi az éghajlat, vannak azért hurrikánok, vannak néha hidegfrontok, és akkora szerek, hogy akár 150 km óránkénti sebességet is elérhetik. A golf áramlat azért módosítja egy kicsit a hőmérsékletet. Júliusban nagyjából olyan 30-35 fok körüli a hőmérséklet, januárban hűvösebb van, igazából 7-8 fok is, de én voltam télen is, akkor nem volt azért annyira borzasztó hideg, tehát 18-22 fok volt, nyáron meg nem volt olyan borzasztó meleg, hanem 30-28-30 fok volt, tehát teljesen kellemes a klíma. Már amikor nincsen hurrikán vagy valami ilyesmi, az USA-ban én Hawaii-on átéltem hurrikánt, az elég kemény volt, és egyszer a Bahama-szigeteken, Floridában nem, hát nem is vágyom rá. Minden esetre viharos idő attól még gyakran előfordul, amikor én voltam, Isten segített, mert mindig sütött a nap. Bár hozzáteszem, Floridában van olyan rész, amit úgy hívnak, hogy a villámlás legfőbb helyszíne, vagy a villámlás fővárosa, ugye a Lightning Capital, ott tényleg sokszor vannak viharok. Sokat esik az eső, és míg az egyik oldalon nagyon-nagyon sokat süt a nap, másik területen, főleg a középső részén meg sokat esik. Rengeteg féle fajta állattal találkozhatunk Floridában. Hát én az egyik autópálya részén aligátor teknőssel találkoztam. Fura egy élmény volt, ugyanis békésen az autópálya szélén ettük talán rántottát, vagy valami hasonló dolgot, reggeliztünk, ez még a 90-es években volt, és az egyik kedves barátommal, akinek egy utazási irodája volt, szerintem még mindig van neki egy másik barátom, pedig Ágoston Gábor az operatőr volt, én pedig a szerkesztő, rendező, és csináltunk egy filmet az Egyesült Államok turisztikai nevezetességeiről. A 90-es években, talán 95-ben lehetett. És ahogy ott békésen eszegetünk, egyszer csak szól az operatőr barátom, hogy hát oda néz már, egy szerencsétlen teknőst el fogják ütni, a Úristen. És láttuk, hogy egy hatalmas nagy teknős át akar menni az autópályán, és hát így mennek az autók ezerrel. Hát ezt nem akarta hagyni a barátom, ő mindig szerette az állatokat, úgyhogy kiment, és akkor láttam azt, hogy valamit csinál, gondoltam, hogy megfogja a teknőst, és nem messze onnan volt egy kis tavas rész, gondoltam, hogy a batóba majd oda dobja, vagy valamit csinál, elviszi onnan. Aztán látta a másik barátom is, hogy hát tanástalan ott az operatőr kollégám, ő is kiment, és ő is csak ott áldogált. És hát nem értettem, hogy mit csinálnak ott, hát ketten csak elbírnak már egy teknőst, azért akkora nem volt, és én is kimentem, és hát láttam, hogy ennek a teknősnek aligátor pofája van. De iszonyatosan rusnya, hatalmas aligátor pofája, és olyan aligátor farka, hogy valami elképesztő. És hát akkor még nem hallottam arról, hogy van ilyen, hogy aligátor teknős, aztán később mondták, hogy ez aligátor teknős, csak azt láttam, hogy hát ez majdnem úgy néz ki, mint egy teknős béka, aki találkozott egy krokodillal, és a nászútnak lett a gyermeke. Aztán kiderült, hogy tényleg így van. Minden esetre, hát egyikünk sem mert hozzá nyúlni, de elhatároztuk, hogy ezt a csodát, ezt tényleg felvesszük kamerával. És visszaszaladt a barátom gyorsan az étkezőhelyre, és előbányázta a nagy ládikából a betakam kamerát, ez ilyen hatalmas nagy kamera volt, akkoriban még nem voltak ilyen kis apróságok, mint amivel manapság dolgozunk, pláne nem volt mobiltelefon, és oda tette az aligátor teknőstől nagyjából egy olyan 30-40 centire az aligátor teknős pofájához a kamerát, és így magához húzta, mert akart egy ilyen nyitást csinálni, hogy akkor látjuk, hogy itt a teknős közelébe, és aztán utána megmutatjuk, hogy hát mögötte meg ott az autópálya, meg a szép környezet a mögött, és hát úgy leszik, hogy ezt nem szerette a teknős, vagy pedig olyan, mint a cica, hogy a mozgásra ugrik, mert hogy ugrott az aligátor teknős konkrétan egy hatalmasat, de olyan nagyot, hogy kinyitotta a száját, és a kamera elejére ráharapott. Hát iszonyatosan megijedtünk, hát kiabáltunk, hogy te jó ég, majd szép lassan az aligátor tetősnek a szájával így lehúzta valahogy a kamerának a kis gumiborítását, ugye elől az objektíven volt egy kis gumiborítás, a gumiborítást azt így elvitte, hogy megette, vagy kiköpte, azt már nem figyeltük, és a kamerán pedig elől maradt kettő vagy három ilyen fémes csík. És hát borzasztóan megijedtünk, minden esetre mondtuk, hogy akkor most mindegy, hogy autó üti el, vagy mi lesz vele, de magára hagyjuk ezt a szörnyet, és szépen visszamentünk, hát a kamerát még tudtuk utána használni, csak már a gumiborítás nem volt rajta az elején. Az ugye, annak az a szerepe, hogy az oldalról lévő kis napos, sugáras részeket ne verje be, ne legyen tükröződés, stb., de hát mindegy, itt még lehetett forgatni. Viszont forgott a kamera akkor, amikor ugrott az aligátor teknős, úgyhogy ugyanúgy Világszám címmel ment még talán a TV3-ban ekkoriban a sorozatom, aztán utána később máshol is, és a sorozatomnak, a tévésorozatomnak hosszú ideig a főcímében is benne volt az aligátor teknős ugrása, ahogy az aligátor teknős szemszögéből felvettük, és így ráharapott a kamerára. Nagyon érdekes élmény volt. Hát ennyit a floridai élővilágról, hogy itt láttam először aligátor teknőst, és amikor jöttek a hírek, hogy hát nem tudom, Magyarországon aligátor teknőst láttak valahol, mert valaki tartott kertelésből, és akkor nyilván kiengedte, akkor én pontosan tudtam, hogy ez egy veszedelmes szörnyeteg, és elég agresszív is. Úgyhogy ez nem egy játék, amikor az aligátor teknős ott valahol felbukkan. Hát nem olyan, mint egy aligátor, tehát nem fog megenni minket, de azért tud harapni, tud támadni. Tény és való. De hát van másfajta állat is. Floridában floridai puma például, ilyennel nem találkoztam. Van szarvas is, ilyet az egyik helyen láttam egyébként, úgyhogy voltam kiránduláson, ahol szarvast is tudtunk fotózni. Hát teknősből rengeteg igazi, rendes, aranyos teknős is van. Közönséges leves teknős, hát így hívják az egyiket, szegényt. A kérges teknős is van, és vannak azért aligátorok is az Everglades mocsarában, és mindenféle más szörnyűség is, csörgőkígyó is például. Télen pedig nagyon sok észak-amerikai madár ide költözik. Ők is tudják, hogy ha nincs is itt házuk, attól még kellemes napokat tudnak eltölteni Floridában. Érdekes, hogy itt is vannak tűzhangyák. Én két kedves barátomat is megcsípte tűzhangja Afrikában. Emlékszem, hogy én szívtam még ki, hogy egy picit csillapodjon a fájdalom, de nagyon sokat behoztak Floridába a 30-as években, és a helyi fajoknál sokkal agresszívebbek, és a csípésük is sokkal fájdalmasabb. Florida déli része hatalmas nemzeti park, ez ugye az Everglades, 700 ezer hektár, egy szubtropusi ősmocsár. Mindenképpen érdemes ide eljönni, kirándulni, vezetett túrák vannak, kötelező is kísérőt fogadni, de szerintem a saját érdekünk is az, hogy mindent elmagyarázzon, egy picit vigyázzon is ránk. Eleve az USA-ban, minden államban nagyon vigyáznak ránk, úgyhogy itt aztán nem nagyon kell attól tartani, hogy azért lesz bajunk, mert nem vigyáztak ránk. Florida hűséges maradt a brit birodalomhoz az amerikai függetlenségi háború idején, a spanyolok azonban szövetkeztek a franciákkal, és visszanyerték az ellenőrzést egész Florida felett 1784-ben. Aztán, amikor a britek kiürítették Floridát, spanyol és más telepesek jöttek az Amerikai Egyesült Államok más területeiről letelepedni. Voltak szökött rabszolgák, voltak, akiket földre formal csalogattak ide. Minden esetre Florida ebben az időszakban sokat változott. Komoly katonai hadműveletek voltak az 1800-as évek elején a Seminole indiánok ellen. Ők Florida őslakosai, és komolyan ellenálltak sokáig, de a Seminole háborúkban legyőzték őket. A spanyolok aztán átengedték végül Floridát az Egyesült Államoknak. Akkoriban Floridában voltak indián telepek, voltak Afrikából behurcolt feketék utódainak újdonsült települései, tehát ilyen kis elszórt területek voltak. Aztán egyesítették Kelet-Floridát és Nyugat-Floridát, és 1835-ben kitört a második Seminole háború, amikor az indiánok megtámadtak egy katonai utánpótlást. Az előzményekhez azért hozzátartozik, hogy a fehér telepesek követeléseinek hatására a kormány megfosztotta az indiánokat a földjeiktől, és megérkezett a hadsereg, hogy az indiánokat kitelepítsék azokról a területekről, amiket a fehér telepesek magukénak szerettek volna. Hát a Seminolok meg nem így szerették volna. Ezzel együtt persze a Seminolokat elkergették, de 1500 indián még hosszú ideig gerilla háborút folytatott az USA hadserege ellen. Volt egy karizmatikus vezetőjük is, de hát attól még végül elkergették, akiket csak lehetett, legyőzték a lázadókat, és az Everglades mocsaras vidékén nagyjából 1000 indián maradt. Manapság ők kaptak egy területet, és még kaszinót is üzemeltetnek, megfogadják a turistákat. A második világháború után Floridában a turizmus vált nagyon fontossá, meg hát persze azért a foszfátbányászat, a citrusültetvények, a szarvasmarhatenyésztés is, és sok nemzetközi bank is hozott itt létre fióktelepet, de amerikai részvénytársaságok is Floridába helyezték a központjukat, Orlandó környékén pedig komoly turisztikai központ lett. Észak-Floridában találjuk a White Springet, a kénes tartalmú gyógyforrásáról ismert kis forrást, területet, és a törzsek hosszú ideig szent területnek tartották. Ha valaki idejött, akkor nem támadták meg. Orlandóban a Disney, az ami nagyon-nagyon népszerű, a Universal Studio, ami hatalmas nagy vidámpark, ahol Spielberg cápája tátja óriásira a száját, miközben hullámvasúttal, vagy éppen egy kis vízivasúttal mellette elmegyünk. A SeaWorld-ben pedig hatalmas orkák, karszányú delfinek szórakoztatják a nagy érdeműt, legalábbis amikor ott jártam, akkor még ők voltak azok, akik óriásit pacskoltak, és akkor mindenki vizesett, és nagyot nevettünk, meg hát sok mindenre megtanították őket, ugyanúgy, ahogy a palackorú delfineket is a kisebb víziparkokban. Orlandó környékén híres golfpályákat is találunk, meg elegáns gyógyfürdőket és hatalmas bevásárlóközpontokat. Ha Floridában kirándulunk, akkor Miamiról majd mesélek a műsor második fél órájában, de a nyugati pont, a történelmi Key West lényegében az Egyesült Államok kontinentális részének legdélebbi csücskében található. Sok-sok szigetből áll, és amíg odaérünk, maga az út az érdekes, mert hogy gyönyörű hidakon megyünk, helyesebben egy hídon, de mellette néhol régi híd maradványjal is találkozunk, és amikor megyünk a hídon, akkor jobbra-balra ott a tenger olyan, mintha a tenger részei lennénk szinte, és átmegyünk az egyik szigetről a másikra, és közben jobbra és balra, és amerre csak nézünk a végtelen óceán, nagyon-nagyon szép. Ami még érdekes volt, hogy volt egy öreg hetes elnevezésű régi híd, amit cserkészek tartottak karban, mert annyira szép volt innen a naplementét nézni, hogy mai nap is sokan felmentek még a régi hídra, és volt egy baráti kör, elhatározták, hogy akkor a turistáktól szednek belépőt, és akkor abból mindig karban tartják úgy, hogy mint egy kilátóként funkcionáljon. Úgyhogy mi is felmentünk. Amikor megérkezünk erre a déli csücsökre, akkor azért olyan nagy csodát nem találunk. Van egy piros-fehér, hatalmas kis hát nem egészen henger, mert így valahol a henger és a kúp között van félúton valami, és rajta vannak jelzések, hogy mi merre, hány méter, hát a Kuba az 220 kilométer, ezt is rajta láthatjuk, de összességében van egy kis utcácska, ahol butikok, szuvenírboltok vannak, történelmi házak, van egy hajóroncs múzeum, meg egy kisebb akvárium, de hát azért olyan nagy csodát nem láttam itt. Maga az út oda, az az, ami érdekes. A Kennedy űrközpont annál jobb, mert hogy Florida lenyűgöző és tényleg tanulságos, oktatási szempontból is tanulságos látnivalója. A híres Atlantis űrsiklót is láthatjuk itt, és az űrmissziókkal is megismerkedhetünk. A Kennedy űrközpont látogatói komplexuma küldetési zónákra felosztott, vagyis mindenhol láthatunk bemutatókat, interaktív kiállításokat, és mindegyiknek van egy-egy tematikája. A felnőtteknek is jó, nem csak a gyerekeknek. Fort Lauderdale pedig már nem csak egyetemi tavaszi szüneti központ, hanem egy kulturális hely is, előkelő társasági élettel. Miami Beach-től 37 kilométerre északra találjuk Fort Lauderdale-t, és a kiterjedt csatornarendszere miatt sokan amerikai Velencének hívják. Ez is nagyon érdekes, úgyhogy ide is érdemes kirándulni, hogyha Floridában járunk. A légpárnás csónaktúra pedig, amikor ilyen ventilátorszerű valami van a hajó hátulján, és megyünk szinte egy picit a víz fölött, meg a mocsár fölött, az csodálatos túra lehet jó pár helyen, és hát láthatunk persze alligátorokat is, de erről majd még mesélek önöknek. De ez már nem Fort Lauderdale-ben, hanem az Everglades Nemzeti Park területén, meg ott a környéken még alligátorból bőven van. Az egyik kis központban kitömött alligátort is láttunk, meg óriási, hatalmas, nagy alligátorokat. Tehát a természeti túrákat épp úgy megtaláljuk, mint a szép helyeket, a kulturális nevezetességeket, vagy éppen a felhőkarcolókat, azt már inkább Miami-ban. De hát, hogy mi minden van még Miami-ban, arról mesélek hamarosan tovább a műsor második felében is. Mert sokaknak Florida az Miami, pedig mondom, tehát a Kennedy űrközpont, vagy Orlando, vagy akár a Busch Garden legalább ennyire érdekes. A Busch Garden egy olyan szavanna park, ahol a hullámvasutaktól kezdve egészen a safari park világáig mindenbe belekóstolhatunk egy picit. Amikor idejöttünk, mondták, hogy hát forgatni ugyan nem lehet, de azért menjünk el oda, és nem is értettem, hogy ugyan már miért ne lehetne forgatni, gondoltam, hogy majd megoldjuk. Aztán összör nem akartuk már elmondani, hogy mi vagyunk a magyar forgatócsoport, mert hát akkor nem engednek be, de végül nagy kínosan mégis be kellett vallanunk, hogy hát mi vagyunk, mert kiderült, hogy félretettek petakazettákat, mert már rég valami híres stúdió leforgatott egy mesejó kis PR filmet, és akkor azt lehetett használni. Úgyhogy végül is elmentünk attól még a Busch Gardenbe, de itt felvételt nem készítettünk, hanem csak szórakoztunk. Én csináltam egyszer egy filmet a világ nagy hullámvasútjairól, és azt mondom, hogy hullámvasútra hát tényleg csak a feleségem tud belekényszeríteni, mert egyébként nem nagyon szeretnék többet ilyennel menni, de attól függetlenül azért a Busch Gardenben néhányat még ez előtte volt, kipróbáltam, és pazarélménynek tűnt. De jobban tetszettek egyébként a szavannás látnivalók, meg az állatparkos rész. Úgyhogy ha Floridában látogatunk, az biztos, hogy rengeteget tudunk szórakozni. A Disney világtól kezdve egészen az űrközponton át a mocsárig, a strandokig, a művészeti telepig, az Art Deco építészet csodáig, vagy éppenséggel a bárok világáig, és akkor még nem beszéltem arról, hogy búvárkodhatunk, hajózhatunk, szigeteket nézegethetünk meg, vagy befizethetünk egy hatalmas óceánjáróra, hogy azzal járjuk körbe a karibi világot. Miamiról hallhatnak ezúttal. Egy igazi világváros, Florida állam délkeleti részén, az Egyesült Államokban vagyunk, ugye a keleti partvidéken, és érdekes az, hogy hát azt mondják, hogy nincsen túl sok lakosa, és hogyha elmegyünk a belvárosba, akkor valóban azt tapasztaljuk, hogy vannak azért felhőkarcolók, persze az egyik autópálya keresztezi a másikat úgy, hogy egy ilyen hatalmas hídon kell átmenni, de összességében azért nem érezzük azt, hogy hát itt sokan vagyunk, mint amit azért lehet érezni jó néhány ázsiai nagyvárosban, vagy akár, hogyha tényleg szezon van, akkor mondjuk Velencében is. És mégis, ha az agglomerációt ide számítjuk, akkor azért 5-6 millióan biztos élnek itt Miami környékén, még akkor is, hogyha Miami városának a népessége az nagyjából olyan 500 000-ra tehető. Amikor életemben először itt jártam, akkor hát kettő dolgon meglepődtem. Először rájöttem arra, hogy hát a Miami Beach az igazából egy sziget. Azon is meglepődtem korábban, hogy New York esetében is hát szigetről beszélünk, hogy a szabadságszobor is egy szigeten van, hát ez is nagyon meglepő volt számomra, meg hogy egymást érik itt a szigetek, és lényegében New York egy része sziget. Nos, hát Miamira is igaz ez, hogy valójában feltöltöttek egy korábbi szigetrészt, meg egy korábbi mocsaras részt, és egy félig meddig mesterséges települést hoztak létre. De ami még fura volt számomra, hogy a híres tengerparti sugárúton valóban este egymást érték a luxusautók, és ez még a 90-es években volt, tehát akkoriban nálunk nem volt még mindenhol Porsche, meg Ferrari, meg sok-sok csoda, úgyhogy operatőr barátommal szépen odaálltunk az út szélére, és csak ámuldoztunk, hogy milyen fantasztikus autók vannak itt Amerikában, és hát ez maga volt a csoda számunkra. Aztán furcsa volt még számunkra az, hogy valóban ezek az egyetemi partik, ezek léteznek. És elmentünk egy ilyen szépségversenyre, amit Miami-ban rendeztek, és bikini verseny is volt például, és kiderült, hogy mindig valamilyen versenyt rendeznek, mert rengeteg egyetemista érkezik ide, nem csak a szünet időszakában, hanem akár hétvégékre is, és akkor jöttek aztán az ilyen versenyek, olyan versenyek, tehát úgy éreztem magam, mint ami visszaköszönt az amerikai tini filmek hangulatából. Valóság volt ez az élmény, úgyhogy nem kellett messzire mennie sokszor az alkotóknak, hanem ihletet szerezhettek innen Miami-ból. Ami még megdöbbentő volt, hogy kimentünk a tengerpartra, nagyobbak voltak a hullámok, mint gondoltam, tehát nem az a lanyha kis víztükör, és akkor a barackszínű víz áldogál, hanem azért voltak hullámok rendesen, tehát amikor fürödtem, nem volt olyan katartikus élmény, mint amit szereztem akkor, amikor még a legendás Tantura utazási irodával eljutottam a Karibi-szigetvilágba. De attól még azért jó volt egy kicsit hűsölni a vízben, de nagyobb élmény volt, amikor jobbra néztem, és láttam, hogy egy hatalmas nagy óceánjáró a felhőkarcolók közül valahogy kijön. És az öböl résznek azt a területét láttam, ahol a hatalmas felhőkarcolók kimentek a nyílt vízre, és előtte voltak a felhőkarcolók, és ilyen törpének tűntek az óriási, hatalmas, monstre, luxus óceánjáróhoz képest a kisebb vagy közepes méretű nagy épületek. Elképesztő látvány volt, mintha megindulna ilyen óriási, mega háztömb, és az volt az óceánjáró, és akkor így kiment a nyílt vízre. Ez is így bennem maradt, és nem felejtem el talán sosem. Florida állam felhőkarcolóinak a 90%-a Miami-ban található, de 2008-ban kezdődött robbanásszerű építkezési láz. Amikor először voltam, akkor voltak felhőkarcolók, de azért hát nem azt mondtam, hogy tényleg olyan sok, és amikor utána még két alkalommal is voltam, egyszer hosszabb ideig, amikor az Észak-Dél Amerika túrát csináltam, akkor például Bostonba a barátommal leautóztunk egészen, nem csak Miami-ig, hanem utána ő hazament Miami-ból, én meg még lementem egészen a legdélebbi floridai részig, ugye Key West-ig, és Miami-ban ekkor már bőségesen voltak hatalmas nagy felhőkarcolók, ugye ez emlékeim szerint 2013-ban volt talán, és folyamatos volt az építkezés, és Miami tényleg elkezdett kifele mozogni, az apartmanokat állandóan árusítgatták és kínálgatták a külföldi befektetőknek is, meg a belföldi befektetőknek is, és hát nagyon sok magyar is vásárolt itt egyébként apartmant. Van olyan apartmanház, hogy 4 vagy 5 magyar tulajdonosa van, és egymást érik a kiadott ingatlanok, mert hogy általában befektetési célból veszik meg, és kiadják ritka, hogy valaki csak úgy eljön, és akkor nyaral, és akkor ezért fenntartja az egész apartmant. De mondom, magyar érdekeltségű kész apartmanházak, ilyen kondók is vannak. A koronavírus járvány idején gond is volt, hogy most akkor mi lesz ezekkel, vagy hogy lesz, de hát nem történt semmi gond végül. És ami például érdekes volt, hogy a központi résznél van egy kikötő, ami nem túl nagy. Tehát nem ez az, ahol az óriási óceánjárók mozognak, hanem ez ilyen kis belvárosi kikötő, ugye a downtownban, a felhőkarcolók tövében. Volt ott egy Hooters étterem, és akkor ide jöttünk be, mert hát ez még nagy csoda volt. Egy ideig Budapesten is volt, aztán megszűnt, és ide leültünk, és nézegettük kifelé a fényeket, és úgy éreztük, hogy ez Miami hangulata, és akkor egy kicsit így visszakaptunk ebből valamit a barátommal, és akkor mentünk tovább, utána elmentünk egy nagyon érdekes kis szálláshelyre, ahol tényleg közel volt a tenger, nem drágák egyébként relatíve a hotelek, hogyha valaki már eljut ide, akkor bőven van miből válogatnia. És aztán a harmadik alkalommal pedig még hosszabb ideig, akkor 2 hétig voltam itt Miamiban, és tényleg mindent meg tudtam nézni, a híres velencei fürdőt, tehát van egy strand épület is, aminek a hídja egy picit Velencét idézi, aztán a kubai negyedet is, ahol nagyon jó kis bevásárlási lehetőségek vannak, üzletek, mindenféle más, és hát valóban éreztem Miami lüktetését. 150 évig a tekeszta indiánok laktak itt, aztán, hogy elfoglalták a területet a spanyolok. Mivel könnyű volt ide építkezni, állítólag a legjobb a talaj építkezés szempontjából, ezért viszonylag hamar benépesült a környék. Ha megnézzük a nem messze lévő floridai mocsarakat, akkor nagyjából rájöhetünk, hogy mekkora érték, hogy végre van egy olyan normális terep, ahová lehet építeni. A Miami Beach lényegében egy találmány, feltöltötték néhány helyen a Miami előtti kis területet, és az egykori mocsaras vidékből menő szállodás üdülőparadicsomot csináltak, tehát a Miami Beach eredetileg egy ilyen kis sziget volt, és itt sorakoznak egymás mellett a hotelek, és itt van ugye a déli szakasz is, ami meglehetősen ismert. A központi Miami résznél pedig rengeteg kubai bevándorról népesítette be a kubai negyedet, és külön van már tényleg olyan terület, ahol azt mondjuk, hogy olyan, mintha valahol Spanyolországban vagy Mexikóban lennénk, de egyébként Miamiban a spanyollal, sőt néha a franciával is talán könnyebben boldogulunk néha, mint az angollal. Nagyon sokan spanyolul beszélnek, és van egy francia rész is, és a francia nyelvet is például az a kis londoner, aki vitte a csomagokat és segítkezett a bőröndökben, kiválóan beszélt és mondta, hogy hát igen, ez a terület az, ahol azért még franciául is beszélnek emberek. De egyébként Miaminak van a legtöbb spanyol anyanyelvű lakosa a nyugati féltekén, Dél-Amerikát leszámítva. A lakosságnak mintegy 70%-ban spanyol az anyanyelve, és nagyjából 1%, akiknek meg francia. A 70-es, 80-as években Miami volt a kokain központja az Egyesült Államoknak, Kolumbiából érkezett ide az anyag, de a 90-es években is voltak még azért kemény dolgok. Mi, amikor itt jártunk Ágoston Gábor operatőr barátommal, akkor láttuk azt, hogy így német turistát vernek éppen, és valami elszámolási vita lehetett a hölgyekkel kapcsolatban, akikkel hirtelen megismerkedtek. Minden esetre gondolkodtunk, hogy akkor menjünk-e segíteni, aztán utána mondtuk, hogy jó, akkor menjünk, de addigra meg már mindenki elszaladt valamerre, de elég fura volt ezt látni, hogy ilyenek is vannak, mert akkoriban azért ez még meglepő volt számunkra. Maximum a filmek világából tudtuk, hogy milyen lehet Amerika, pláne Florida. A híres Ocean Drive valóban olyan, hogy itt lehet sétálgatni nappal is, de leginkább délután, meg este felé, kora esti időszakban ez az, ami jó, és itt arra szólva haladnak a járművek, persze sokszor kabriók, és bömböl onnan is a zene, rengeteg bár van, szórakozó helyek, bőséggel találunk ilyeneket. Itt a legizgalmasabb sétálgatni, hogyha nem itt lakunk, akkor is érdemes ide eljönni, leparkolni, ha tudunk valahol, és tényleg érezni ezt. És a South Beach, az még, ami klasszikus, ugye az a végén van, ott az Ocean Drive-val, hogyha végigmegyünk a vele párhuzamos utcán, akkor eljutunk oda, és tényleg pezseg az egész, úgy érezzük, hogy valahol megérkeztünk. Nagyon sokan Ford Mustang kabriót bérelnek, ez nagy divat, meg Corvette, ezek ilyen slágerek egyébként. A latin hangulat, meg a karibi hangulat pedig főleg a kubai negyedben érezhető. A felhőkarcolók közül van, ahol rooftop bárban szórakozhatunk, tehát ilyen nagy magasságokban nézhetjük a felhőkarcoló tetejéről a világot, meg hát persze az óceánt. Viszonylag könnyen elérjük autóval a Daytona Beach-et, ahol amikor szünet van az egyetemeken, akkor hatalmas a hangulat, meg hát rengetegszer van fesztivál, autós fesztivál, stb., de közel van Orlando is, ahol meg a Disneylandet találjuk, meg a Universal stúdiókat. Aztán akár egy többnapos hajóútra is benevezhetünk. Nagyon sokan Miamiba jönnek 3-4 napra, majd elindulnak egy óceánjáróval, és egy hetes túrán részt vesznek, és utána meg 1-2 napig Miamiban vannak, mert innen indulnak a hatalmas nagy óceánjárók. Mondom, én úgyis voltam 2 hétig, és egy percet nem unatkoztam, hogy Miami-ban mindent megnéztem, amit csak lehet, és pazar élmény volt, mindig jól éreztem magam. Általában kellemes az idő. Én voltam a nyári időszakban, akkor se volt ez a brutális rekkenőhőség, de azért meleg volt, de ki lehetett bírni, nem volt gond. A téli időszakban azért, hát nem azt mondom, hogy így leolvadt rólam a ruha, mert kellemesen jó idő volt, de a vízben azért nem éreztem azt, hogy így most még sokszor visszamennék. Lehet fürödni, jól érezzük magunkat, nagy széles homokos partszakaszok vannak jó pár helyen, ugye a Miami Beach-nél is az is nagyon érdekes. És bérhetünk akár lakást is, nem kell feltétlenül megszállnunk valamilyen szállodában. Közigazgatási szempontból az az érdekes, hogy van egy 100 000-es Miami Beach nevű rész is, ami Miami-nak a ilyen kis szigete, tengerpartja, ezt már talán meséltem, közigazgatási szempontból önállósodott, de hát a turistáknak ez igazából mindegy. Ami még nagyon tetszett nekem, az az Art Deco, az az építészeti stílus, ami jellemzi a South Beach-et, meg az Ocean Drive-ot, ezt a kis óceán utcát. Ez lényegében a 30-as években épült szecessziót jelenti, tehát szecessziós stílusú épületek sokaságát. Eleve Amerikában ez az irányzat rendkívül népszerű volt, a Waldorf Astoria New Yorkban is a szecesszió egyik csodája, de a szecesszió jegyében fogant Miami épületeinek jelentős része. Több mint 800 Art Deco épület az, ami Miami Beach és a környéke. Mit jelent ez, miket látunk? Mik a klasszikus épületek? Hát először is színesek, és amellett, hogy színesek, a mintázatuk az klasszikusan a szecesszió jegyeit jeleníti meg, úgy, mint virágábrázolások, flamingók, aztán egzotikus növények, tengeri figurák, napsugarak, a napsugarak azok ilyen klasszikus mintázatok. Eredetileg fehérek voltak az épületek, aztán mindenféle cukorka színeket kaptak. Egy belső építész találta egyébként ki, Leonard Horowitz, aki azt mondta, hogy az építészeti ritkaságokat még inkább a figyelem középpontjába kell helyezni, úgyhogy amit lehetett, ilyen fura pasztel színűre festettek. Az Art Deco jellemzi a strandon található úszómester emelvényeket is, ahonnan nézik mindig a fürdőzőket, ne legyen valamilyen bajuk. Ezek közül is jó pár az Art Deco jegyében fogant, és a 30-as években kezdték el ezt építeni, és ma már műemlék, és még közülük sokat használnak is. 16 kilométer hosszan nyúlik el a strand, és rendkívül jó, híres, menő, szórakozó helyeket találunk itt. Az 1925-ös párizsi világkiállítás után lett divatos az Egyesült Államokban ez az Art Deco, meg a szecesszió, és tényleg végig söpört egész Amerikán. Az épületek minimalista stílusa mellé jön egy kis hajókorlátos lépcső, erkélyek, króm részletek a belső terekben, ez önmagában ez az Art Deco. A legtöbb ilyen Art Deco épület ma már szálloda, de régen még az 1930-as években a lakóházakat is ugyanilyenre építették. Ez volt a divat. Van egy híres világítótorony itt Miami-ban, a Cape Florida, ezt mindenképpen érdemes felkeresni. Őshonos pálmafákat is találunk, és valóban remek hangulatot jó sokszor, hiszen nagyon komoly a fesztivál hangulat, amikor itt rendeznek valamit. Van egy Wynwood nevezetű művésznegyed, és egy művészeti múzeum is Miami-ban. A Miami Szabadtéri Múzeumban pedig az utcai művészetet, a graffitik világát ismerhetjük meg, és gyönyörű alkotásokat láthatunk, hát legalábbis annak gyönyörű, aki ezt szereti. Ha Miami-ban látogat egy átlagos magyar turista, szinte biztos, hogy elmegy az Everglades Nemzeti Parkba. Itt a lábvilágban 300 őshonos madárfaj mellett aligátorokkal is találkozhatunk. Jó magam is voltam itt, és ugyanúgy, ahogy New Orleansban, úgy itt az Evergladesben is pillecukorral etették az aligátorokat. Ne kérdezzék, hogy miért, ilyen fehér pillecukrot dobálgattak nekik, és ezt szerették egyébként, és hát egészen közel oda jönnek az aligátorok, nyilván megszokták már, hogy etetik őket. Az Evergladesen vannak azok a klasszikus mocsárjárók, olyan csónakok, ahogy hátul van egy hatalmas propeller, olyan, mint egy óriási ventilátor, és azzal tudnak menni úgy, hogy az nem akad bele semmibe, mert hogy nincsen benne a vízbe a hajtó része a csónaknak. Miamiban találunk egy kastélyt is, amit egy milliómos iparmágnás épített, James Deering, aki az olasz kastélyoknak volt a nagy szerelmese, és ennek az egyik változatát szerette volna idehozni Miamiba, úgyhogy gyönyörű házat akart építetni, hát minden stílust belezsúfolt, amit csak bírt, a reneszánsztól a neoklasszicista stíluson át mindenféle másik, tehát egy ilyen kicsit katyvasz lett egy hozzáértő barátom szerint, de hát nyilván ő már azért nagyon finom ízlésű. Nekem azért csak annyit mondott ez az épület, hogy szép, de hát azért ne a Versailles kastélyt képzeljék ide, attól még csodálatos a trópusi kertje. Vannak itt orchideák, vízililiumok, tölgyfák is, meg hát számos őshonos növény. Miaminál számos kis csatornás részt is látunk, ahol ilyen sötét-zöld vízben gyönyörű jachtok szelik a habokat. Hát habok azért annyira csak akkor vannak, amikor elindulnak a jachtok, és akkor mögöttük fodrozódik a víz, mert itt azért nincsenek olyan hullámok, a nagy strandokon annál inkább vannak, és kellenek is az Art Deco kis figyelőhelyek, ahonnan a úszómesterek vagy vízimentők figyelik a fürdőzőket. Bár Kubában látunk leginkább öreg amerikai autókat, azért a Miami kubai negyedben is van jó pár ilyen, és ezeket is lefotózhatjuk, bár itt inkább érdekességek, míg Kubában ezeket még a mai napig használják. A kedves barátom mondta, hogy hát igazából csak az Art Deco miatt érdemes ide eljönni, és tényleg akit érdekel az építészet, az mesés fotókat készíthet. Bár mondom, mivel hogy ugye minimalista stílus, ezért a színvilág, a pasztelszínek, az erkélyek és a formák azok, amelyeket egy kevésbé hozzáértő azért meg fog jegyezni. Egyszer azt mondták nekem, hogy egy igazi nagy sztárnak van Los Angelesben egy fantasztikus háza, New Yorkban is egy lakása, és Miamiban pedig kipihenni magát. Kétségtelen, hogy színésznők, baseballjátékosok, énekesnők sokasága vásárolt itt mindenféle házat, Versace-től kezdve egészen John Collinsig, de sorolhatnám tovább az elmúlt időszakban, az elmúlt évszázadban, vagy akár most, és nagyon népszerű azok körében, akik szeretik, hogy jó idő van, és mindig van buli, mindig van rendezmény, mindig történik valami. Miamiban élt egyébként az úriember is, Norman Joseph Woodland, aki a vonalkódot feltalálta, úgyhogy mi is találkozunk egy kis Miamival a mindegyik alkalommal, amikor bevásárolunk. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, kis Robert Richardot hallották. További kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!